Tanuljuk a Misna Brúrát, a 240. fejezet 11. pontjának a közepén tartunk. Ottan tartottunk, hogy mennyire lehet világos abban az esetben, amikor a házastársak együtt van. Ezen a ponton elmondanám, hogy ismételten ez a tanulás, ezt szánjuk azoknak, akik már házas férfiak, azok a férfiak, akik majd még készülnek a házasságra, azok majd házasság előtt remélhetőleg ezeket a törvényeket tanulni fogják együtt, egy tanárral, egy párban, és azzal azokkal együtt, hogy hogyan kell a nidát csinálni, tehát a házassági tisztaság törvényeit betartani, melyek érdekes nem itt vannak említve, hanem más helyen a Shulchan Aruchban. És a nők pedig szintúgy, ők is akkor tanulhatták ezeket a dolgokat. Akinek ez kimaradt, az természetesen, hogy nincsen elkésve, hanem annál jobb, amikor csak tudja, akkor bepótolhatja, és bárkitől, akiről tudja, hogy istenfélő ember és tartja ezeket a dolgokat, azt kérdezheti, hogy segítsen neki ezekben a készülésekben. Igen, ezt a kis rövid bevezetőt ezt elmulasztottam, de akkor most visszatérünk. Tehát akkor a mechicáról volt szó. A mechicát mondta a 11. pontban a Remó, hogy lehet csinálni mechicát. Ugye a mechicánál ugye mi az a mechicá? Egy elválasztó. Ez gyakorlatilag ez a világosságot leárnyékolni hivatott dolog. Ez tisztefák magas, 1 méter, nem lengedezhet, tehát a függöny az akár alkalmas is lehet, hogyha rögzítjük alul. Igen, mindjárt szó lesz a napközbeni fényről, egyelőre éjszakai fényről beszélünk. Éjszakai fénynél azt mondja, hogy nem probléma az, hogyha fölötte, a mechicá fölött a fény átmegy, mert hogy ebben az esetben még elég az, hogy ugye a takaróval is sötétet lehet csinálni. Most ugye megkülönböztettünk egyetlen egy takaró sötétségét és ruhának a sötétségét. Én ezt úgy értettem, hogy egy takaró az lehet, hogy rövid, és nem fed be teljes test magasságban embert. Ebben az esetben a ruhával való befedés még mindig lehetséges, hogy a szemnél, a fejnél, a fejed levenni, és akkor hát láthatóak egymás számára férfi és nő a homályban. Tehát a sötétben, a rongy alatt. Akkor mondja a Misna Brúra, valaki ezt a dolgot megengedi. Van, aki szigorít ezen a dolgon, hogy nem jó ez, hogy bevilágít a világosság, hiába van az a mechicá, és nem jó az se, hogy ugye van ez a rongy. Na most a rongynál mindjárt jön egy érdekes dolog, hogy a rongynak mi az alap problémája, azt mindjárt meg fogunk érteni. Nyilvánvaló egyébként ki lehet találni, hogy azt bizony az egy elmozdítható dolog. Adott esetben, hát lehullhat. Megesik az ilyesmi. És ezért nem mindenkiben bízunk, hogy ezt a rongyos megoldást, ez fogja csinálni, vagy rongy, vagy ruha. Ez mai értelemben egyébként, én azt gondolom, ma gyártanak simán olyan takarókat, amik fednek minden irányban, és akkor az ugyanaz a törvénye. Tehát ez a talisz, ugye ő mindig azt mondja, hogy talisszal befed, igazából ez nem talisz, igazából régen a ruhát hívták úgy, hogy talisz. Aztán van egy ilyen, hogy ugye a másik szobából világít át a fény, akkor is szükséges ezt ugyanez a fajta magán, privát elsötétítés. Ugye egyébként ennél jobb volt, amit láttunk korábban, ez a baldachin. A baldachin az jobb volt, mert az nem ilyen mozgatós, és akkor most jön a dolog. Most jön, amit elkezdtem itt mondani korábban, pedzegetni, ez ugye a világosság, a nappali világosság az ugyanaz. Lehet természetesen olyan, hogy egy szobában van egy spalettának hívják talán, azt, ami nem függöny, de abszolút mértékben képes elsötétíteni. Vagy egy ugyanolyan jó függöny lehet. Több színben kaphatóak abszolút sötétítő függönyök. Na mostan mindenki tudja mennyire, hogy azon átjön a fény. Én azt gondolom, hogy ha azon átjön a fény, akkor ugyanazt a törvényt lehet alkalmazni, minthogyha azé lenne. Ez az 1 méter magas mechice, amin keresztül jön a lámpa fénye, vagy gyertya fénye. Tehát ez a beszűrődő fény esetén befedjük saját magunkat, és akkor már is szemérmességnek eleget tettünk. Ám ellenben azt mondja, hogyha nincsen egy sötétítő függöny. Ha nincs egy sötétítő függöny, akkor mit akarsz? Akkor tele van a ház világossága. Azt mondja, egy tóratudós az más. Tóratudósnál nem aggódunk attól, hogy leveti, ledobálja a fejükön lévő rongyot, úgyhogy teljesen nyugodtan lehet csinálni a befedést, és nincsen probléma, de magyarázza a Mishna Brura, hogy milyen esetről van szó. Természetesen nem arról van szó, hogy Tóra tudósoknak mindenféle körülmények között szükségük lenne ilyesmire. Egyáltalán nem. Arról van szó, hogy lehetséges olyan Tóra tudós, akivel megtörténik, mivel hogy egyébként másodállásban ő egy ember. Tehát ezért megtörténhet vele is az, hogy azt mondja, hogy ez a szokásos bizonyos mitgaberícró. Ez a rossz ösztöne felülkerekedik, hogy probléma van, és lehetséges, hogy másfajta megoldáshoz folyamodna, hogyha nem lehetne más. Tehát ez a bizonyos szükség esete. Ugyanez a mitgaberícró, ez egyébként egy nagyon nagy érv. Ez nagyon sok minden törvényt felülír, ami itt van. Szóval a következő törvényt is felülírja egyebek mellett. A következő törvény, ez az éhínség évei. Ugye a Józsefről írja, a Tóra írja ezt a Józsefről, hogy éhínség éveiben nem születtek gyerekei. Hogy, és született nekik a gyerekei az éhínség évei után. Na, és ebből tanulják, hogy éhínség éveiben nem lehet. Az nem egy való dolog, hogy, hogy mások éheznek akár, hiába, hogy ő nem is, és közben pedig ő meg örömködik. Ilyen dolog nincsen. Úgyhogy, ja nem, bocsánat, nem az éhínség évei után születtek, ezt mindig elmondtam, éhínség évei előtt születtek, és miért érdekes, hogy előtte? Azért, mert hogyha van egy dolog, ami fölülírja ezt az éhínség éveit, ez pedig a szaporodjatok és sokasodjatok kötelezettsége. Kell egy fiú és egy lány gyermekének lenni. Ha nincs ez, akkor lehetséges éhínség évében is. És azt mondja, hogy teljesen mindegy, ezek most éhínség vagy más bajnak az évei. Például, ne adj Isten, hogyha éppen olyan helyzet van, hogy zsidó ellenes uralkodás van. Sajnos nem egy és nem kettő volt ilyen a történelemben, az valószínű ugyanezt a törvénynek számít, hogy ha nincs még gyerekek, akkor lehet, ha van már gyerekek, akkor már nem lehet ezekben az időkben együtt lenni, kivéve ez a bizonyos Jolly Joker kártya, ez a mitgaberícró, hogyha máskülönben már más típusú bűnbe esne. Itt egy más engedményt is mond, érdekes. Azt mondja, mikve éjszakája. Tehát mikvébe ugyan járunk az éhínség éveiben is, és a mikve éjszakáján igenis szabad lenni együtt. Ami most következik, azt mindenki tudja magától is, azért, mert hogy egy európai civilizációban nőttünk föl, ettől függetlenül el fogom mondani. A vendégségben nyilvánvaló, hogy ügyelnünk kell különösen a szemérmes viselkedésre, hogyha valakik megengedték, hogy alhatunk náluk, akkor természetes, hogy vigyázzunk ezekkel a dolgokkal, hogy legyen megfelelő hangszigetelés. A hangszigetelés hiány inkább tartózkodjunk az érintkezéstől. És szintúgy régi időben volt szokás az is, hogy vendég pizsamát nyújtottak a vendég számára. Ezt a vendég pizsamát azonban nem nyújtották extra szolgáltatásként a mosási részét, tehát egyértelmű volt, hogy ezt a vendégpizsama nyújtás ez nem jelenti azt, hogy fel vannak jogosítva arra, ebben az esetben még megfelelő hangszigetelés esetén sem, ha csak nem gondolom a mosást is ő vállalja, mert hát ez megint csak ugye a szemérmességet sérti, de ezek mind-mind magától értetődő dolgoknak gondolnám én. Na most vannak azért még olyan kis helyes apró részletek ebben a témában, amiket nem tudunk kitalálni, például ez az átjáróház, na most nyilvánvaló, hogy ugye rizikó. Hát mindig van egy bizonyos rizikófaktor, mindig van, tehát ha ez nem lehet mondjuk a fürdőszobába bejutni csak a vendégszobán keresztül, akkor az egy emelt rizikófaktor, akkor az egy tiltó tényezőnek számít. Akkor van egy másik dolog, igen, ez is egy rizikó, ez a mély alvási fázis. Hogy mi nagyon jól tudjuk, hogy már annyi az idő, úgyis már tanultuk, hogy éjszaka közepe az a legideálisabb pillanat, tehát akkor az éjszaka közepén már feltételezhető, hogy mindenki alszik, és egyébként tudjuk is, és mondták is, és halljuk is őket horkolni, és tudjuk, hogy nem fognak felébredni, ez még mindig azt mondja, ez még mindig elég rizikófaktor ahhoz, hogy hangszigetelés hiány ez ne számítson egy extra engedélynek. És akkor most kezdődik egy nagyon érdekes rész. Erre, ez az idézet, ami most következik, ez nem a Talmudból van, hanem a Rambámból. Hát ez talán érdemes egy pár szóval megelőzni. A Rambám az a szultánnak volt az orvosa, és az egész familiának. És egy fantasztikus orvos volt. És nem csak nagy rabbi volt, hanem az orvostársadalomban is beágyazódott volt, szóval amiket most fog mondani egészségügyi szempontból, azokat gyakorlatilag orvosi dolognak tekinthetjük. De ma ilyeneket orvostudományban nem fogunk hallani érdekesen. Lehetséges, hogy változnak az idők, lehetséges, hogy változik az orvos, hogy meghaladják, de az is lehetséges, hogy ilyen tendenciák vannak. Tehát fogjuk érteni, hogy nem divatos dolgot nem fog mondani egy orvos, akkor sem, hogyha igazából igaz lenne, és aki ezt nem hiszi, azt mondja a Misna Brura, fantasztikus egyetlen egy sorban, hogy nézze csak meg a Mazorú Trufa könyvet, töltse csak le a Hebrew Bookson, fönt van nyugodtan, nem hosszú egyáltalán, 46 oldal, Héber betűs Hebrew Bookson el lehet olvasni, lehet tölteni, ottan először van a dörgedelem, ugye arról, hogy az ember nyilván ne alacsonyuljon le olyan szintre, hogy nagyon-nagyon túlzásba visz ilyen dolgokat, és utána pedig vannak az esettanok. Tehát akik azt mondják, hogy ez pedig, amit a Rambam mond, ez nincs, akkor és akarják látni a konkrét eseteket, akkor Mazorú Trufa könyvben, Hebrew Booksról letöltheti a konkrét, nagyon konkrét eseteket, megtörtént dolgokat, dokumentált dolgokat ezzel a témával kapcsolatban. A lényege az egésznek, az, amit már mondtam, hogy ne alacsonyodjunk le oda, hogy ez jelentse napunk számára a fő-fő dolgot. Ugye van ez a híres Rambán, amiben a Kedoshim heti szakasz elején, azt hiszem idézte is most valamikor a Misna Brura, talán pont ennek a szimának az elején, hogy van ez a bizonyos Navalbir Sutatora, Tóra megengedi, de mégis egy gonosz ember. A példa, amit hoz a Rambán, az az, hogy egész álló nap eszik és iszik. És minden ételre mond áldást, és minden ételre mond áldást, és bencsó, és gyakorlatilag Tóra szerint, amit csinál, semmi baj nincs vele. De nyilvánvaló, hogy nem gondolunk ezt egy helyes viselkedésnek. És ezt a dolgot természetes, hogy lehetséges általánosítani a mi témánkra is. Úgyhogy ezért erről szól ez a most következő Rambam. Tehát ez nem a Rambán, hanem a Rambam. Ugye a Rambam az, akinek Mártonra végzik, mert most ebben Maimon idéz, és a Rambán, az pedig a Nachman idéz, kortársak voltak egyéb. Azt mondja a Rambam, ja, és még egy dolog. Bizonyos pontokon előre bocsátom, ez a talmudi passzusoknak, amiket eddig tanultunk, ellent fog mondani, ellent merészel mondani. Alapjáraton a Talmudot azért a Rambamnál előrébb valónak fogja paszkenol, és azt fogja mondani, hogy amit a Rambam mondott, azt ő mondta egy orvosi szempontból, a halaha, az néha-néha, ugye nyilván nem egy életveszélyes esetről van szó, de igenis képes arra, hogy orvosi szempontokat, orvosi megfontolásokat felülírjon. Például egyébként a kidúsásém az pont az, tehát mondjuk, amikor valakinek adott esetben vállalnia kell azt, hogy ha nem hajol meg egy bálvány előtt, akkor ne adj Isten, halálos fenyegetést kap és elvállalja, hát mondjuk az is nagyon ártalmas az egészségnek, hogyha az ember egy halálos fenyegetést kap, amit nagy Istenbe is tartanak, és mégis a halak az, hogy ezt kell csinálni. Úgyhogy ezzel ne legyen problémánk, hogy pár perc és a Misna Brura fogja mondani, ezeken a pontokon a halaha potenciálisan ellent fog mondani az egészségnek. Jó, ennek megvannak a finom határai, rabbiaink belőttek nekünk, hogy meddig kell ebben a dologban tenni. Na, akkor ennyi után kezdjünk bele, azt mondja, Sikvát ha zerehu koaha guf, umeora énáim. Ja igen, ezt valószínűleg a Kicur Sulhánuk ezt is egyenesen idézi, Sulhánuk is egyenesen idézi, úgyhogy ezt valószínűleg, aki látta a Kicur Sulhánuk magyar verziójának ennek a részét, az annak ez egyáltalán nem lesz újdonság. A férfinek a magja, az gyakorlatilag a testnek az ereje és a szemeinek a fényessége. Hogyha ez minél több távozik belőle, akkor ezáltal következő káros következményekre számíthat. A teste elgyengül, az élete elvész, életereje elvész. Mi történik akkor, hogyha az ember túlságosan sokat él ezzel a lehetőséggel? Akkor azt mondja, hogy nagyon-nagyon hamar fog megöregedni, el fog gyengülni a testének az ereje, a szemeinek a látása meg fog gyengülni, kellemetlen szaga lesz a szájának, ki fognak hullani minden, tehát mind a haja, mind a szemöldöke, mind a szem pilláját felsorolja, aztán természetesen ugye szakálla kikopik, meg minden ilyen dolog, fogai kihullanak, és nagyon nagy fájdalmak fognak jönni rá még ezeken kívül, amiket most már nem sorolna föl, mert úgy látszik, hogy ez már Ez már ezek után is. És most jön a talán a legvitatottabb állítás. Azt mondják a bölcsek az orvosok közül, Hachmé Harofim, az orvosoknak a bölcse mondják, egy ember, ha ezer közül hal meg bármilyen másik betegségben, és az összes többi, az azért, mert túl sokat él ezzel a lehetőséggel. Ezért az emberek nagyon kell vigyázni azzal, túl sok együttlét miatt. Jó, ez kommentár nélkül megy le a Misna Brúrában, akkor most jönnek ezek a bizonyos Talmudnak ellentmondó passzusok, és az egészségügyi szempontok. Első dolog, sem túl éhesen, sem túl jól lakottan nem jó megválasztani az időpontot, az ilyen egészséges, normális állapot. Tehát ugye ez az, amit magyarul úgy hívunk, modern magyarul, új magyarul, hogy kajakóma, ez nem egy megfelelő pillanat megválasztás. Nyugodtan megevett, megpihent, és utána lehetséges. Aztán természetes állva, ülve nem, fekve javasoljuk, aztán nem mindenféle helyszíneken, nem lehet fürdőben, és nem akkor, amikor megy fürdőbe. Mondja a Misna Brúra, nem kell komolyan venni ezt a dolgot, ugye tudjuk, hogy probléma van ebből, hogy a szombati nap tiszteletére megfürdik az ember, és akkor péntek este együtt legyen a feleségével, természetesen lehet együtt a feleségével, ez nem fogja ezt kizárni, ez nem fogja felülírni ezt a megfontolást. Akkor nyilván egy egészségügyi közbeavatkozásnál is tartunk a dologtól, érdekes, itt mondja az adrenalint. Akkoriban volt az egészségügyi közbeavatkozás, az sajnos az volt egy érvágás. Mai időben bármiféle meggyengült egészségi állapot esetén, ahol tényleges a veszély, szóval nem gondolom, hogy megfázásról van szó, azt mondja, az a probléma, hogy az emberek föl fog menni adrenalin, nem fog érezni fájdalmat, és akár, ne adj Isten, ebből komoly probléma is lehet. És ezt szintén nem kívánjuk senkinek sem. Azt mondja, szintén nem, hogyha útra megy, és akkor ez a stressz van, tehát ezek a nyugodt körülményeknek a biztosítása dolog, sem előtte, sem utána, mondja megint a Misna Brúra, hogy nem érdekes, mivel az előbb mondtuk, hogy a Talmud mondja, hogy búcsúzóul, hosszú útra indulás előtt mindenféleképpen meg kell adni a búcsú módját, ez természetes, hogy előré fogjuk sorolni, mint az egészségügyi megfontolás. A Remo egy másik különbségtételt hoz, ő azt mondja, hogy ha ez az út gyalogút, akkor az kizáró tényező valóban, hogyha ez az út egy szekélyen vezető út, tehát ha csak nem arról van szó, ugye, hogy Iránból kell migrálnia, és gyalog kell eljönnie több ezer kilométert, ha csak nem erről van szó, akkor nincs probléma. Ami amúgy is ugye tanultuk, hogy a válási okok miatt egy problémás eset. Utána nagyon hasznos információt még ez hozzátesz a Misna Brúra, ami valamiért itten kimaradt a felsorolásból. Ez nagyon praktikus. Mennyi idővel lehet a mosdó használata után menni? Különféle vélemények vannak a kérdésben. Van egészen rövid, egészen hosszú, lehet válogatni, lehet közepes utat követni, van akár 9 perc, van akár 60 perc között oszlanak meg a vélemények egy skálán. Érdekes, hogy nagyon diszkréten mondja ez a mai fogalmazásmódhoz képest a dolgokat, hogy azt mondja, hogy a mosdónak a démonja, gonosz szelleme tapad rajta kvázi, és ezért nem. Ez Gitin traktátus nevében idézi. Jó, azt mondja, Misna Brúra, nem kell ezt a 60 percet feltétlenül komolyan venni. Ez természetes, viszont az embernél megint csak magától értetődő, hogy valamilyen várakozást azt igenis tartson be az ember. Ettől a fejezettől ilyen búcsúzó jó tanácsokként mond néhány egyéb jó tanácsot a Hofetzheim, amik így kimaradtak még. Az egyik ez a bizonyos szoptatós asszony törvénye. Mi a szoptatós asszony törvénye? Gondolom, hogy szintén távolságtartás előtte utána. A gyereknek ugye kell aludnia, akit szoptat, hogy ő akkor aludjon. Érdekes, ugye korábban láttuk, hogy amíg nem beszél, addig pedig probléma nincsen. És legalább egy 18 percet, de inkább ha lehet 36-ot várjon, ha csak nem nagyon sír a gyerek, együttlét után a szoptatással, egy regenerálódásra úgy tűnik, hogy van szükség. Azután mondja, hogy egy olyan asszony, aki direkt halogatja a merítkezésének az éjszakáját, az egy nagy-nagy bűn van nála, és ez nagy-nagy gonoszságokat, nagy-nagy rossz dolgokat hoz. Utána pedig a tisztálkodásról van szó, de ezek megint csak ismeretes dolgok, hogy legfontosabb, ugye nem említeni teremtő nevét, addig, amíg még ez az alapvető tisztaságot nem értük el, szóval most nem a mikvébe menésről beszélünk, amiről egy korábbi szimánban, hanem a teljesen normális, sima, higiéniai tisztaságról beszélünk. Azután mond egy olyan érdekes, hogy elvileg egy kézmosás nem csak utána, de előtte is jó, és ez közvetlenül az ágy melletti kézleöntőből érdemes, akkor gondolom ez egy kevesebb mennyiségű öntés lehet csak, mint a reggeli, mert a reggeli öntésre az összes víz elmegy, tehát akkor ez a kis víz ezt javasolja a kéznek a tisztaságához. És aztán mond egy olyan dolgot is, hogy amikor az éjszaka közepén kelnek fel esetleg, és úgy már a férfinál már automatikus készenlét üzemmód van, akkor ez nem egy használható. A gyakorlatban ez nem alkalmas arra, hogy együtt legyenek, hanem természetesen kell várni vissza az alapállapotba, és ismét kell kezdeni mindent előről ilyen esetben, mert hogy azt mondja, ez megint csak a gyermeknek ebből a frigyből születendő gyermeknek a rovására mehet. Akkor is, hogy a terhes akkor se csinálja, mint amit korábban is tanultunk, azt mondja, mert hogy rossz lelkek születhetnek így ebből az együttlétből, ha a gyerekek nem is. És azt mondja, egy könyvet se tegyen az ágyára. Mi az, hogy ne tegyen egy könyvet az ágyára? Hát elvileg nem lehet könyv, azt tanultuk. Azt mondja, hogy ne tegyen könyvet az ágyára, mert hogy ne tegye rá a könyvet. Az ágyára ne tegye rá a könyvet, mert még ki is tudja, hogy bármi is történhet, akármi is történhet, amitől tisztátalanság történik, de a szobában lévő könyvvel nincs baj, úgy tűnik. Az csak abban az esetben kell eltávolítani, hogyha nem csak talán, hanem egészen bizonyossággal tudható, hogy itten valami igenis fog történni.